Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Keresztény testvéreim, szentesti istentiszteletünk kezdetén a 327. dicséretünknek az első versét énekeljük el fennállva. A 327. dicséretnek az első versét énekeljük, amelyik így kezdődik. Ó, jöjjetek hívek ma lelki nagy örömmel! Helyünket elfoglalva folytassuk Isten tiszteletünket továbbra is énekléssel. A 326. dicséret, csak egyet kell visszalapozni, annak énekeljük mind az öt versét, nagyon ismert ének. Dicsőség mennyben az Istennek, így kezdődik. a mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése, jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Urunk Istenünk, mennyei édes atyánk a Jézus Krisztus által. Hadd mondjunk neked köszönetet mindenek előtt azért, hogy egybe gyűlhettünk a te házadban, hogy örvendezzünk és ünnepeljünk, örüljünk annak, hogy a te szeretetedet, amikor eljött az idők teljessége, kiárasztottad erre a világra, és elküldted a te egyszülött fiadat, hogy bennünket az örök életre megmentsen. Urunk, hálát adunk, hogy együtt lehetünk, köszönjük, hogy nincsen tiltás, olyan jó, hogy nem légiriadó miatt bujunk pincékben, hanem együtt vagyunk a te házadban. Olyan magától értetődő sokszor, amit megélünk, Urunk, hogy van szabadságunk, hogy van kenyerünk, hogy van ünnepünk, hogy van békénk, és most látjuk, hogy mindez olyan törékeny. Törékeny az egész világ, amely körülöttünk van, egyik pillanatról a másikra változik erre vagy arra, és sodor bennünket. De Urunk, köszönjük, hogy te igazi kőszikla vagy, aki nem változol meg, aki örök Isten vagy, aki eljöttél ebbe a világba, Jézus Krisztusban, ami Urunkban, hogy bennünket megmentsél a kárhozattól és az örök haláltól, és örök életre, üdvösségre vezessel bennünket. Köszönjük, hogy ez az evangélium, ez az örömhír most is szólhat ebben a világban. Köszönjük, hogy bennünket is meg tudtál szólítani, és meg tudtál ragadni Krisztus áldozatával. Köszönjük, hogy úgy emlékezhetünk most, hogy közben tudjuk, hogy a tiéd vagyunk, kegyelmes szeretetedből élünk most, és nyertünk örök életet. Uram, hadd köszönjek meg mindenkit, aki itt tud most lenni. Hadd köszönjem meg azokat, akik mindig itt vannak, azokat, akik már régen jártak erre, és azokat is, akik talán most először jöttek be a te házadba, ide Csillaghegyre. Urunk, szent lelkeddel érints meg mindenkit, formálj bennünket a te kegyelmeddel, és segíts, hogy az együtt való ünneplés ne csak emberi ünneplés legyen, hanem a szent lélek által a te szeretetednek és kegyelmednek is megtapasztalása itt, és majd otthonainkban. Jézus Krisztusért kérünk, hogy szólj hozzánk, és hallgasd meg a mi imádságunkat, szenteld meg Isten tiszteletünket. Amen. Kedves testvérek, Istennek igéjét a Máté evangéliumából olvasom, az evangélium második részéből, annak az első 12 verséből. Habár ez nem egy olyan nagyon hosszú és ismert szakasz is, mégis leülve figyelemmel hallgassuk. A megnevezett helyen ezt olvassuk a Szentírásban. Tessenek bátran körülnézni, itt-ott még vannak azért helyek. Errefelé talán. Igen, itt közben van segítség is. Tehát Máté evangéliuma második rész, első 12 verse. Amikor Jézus megszületett a júdeai Betlehemben, Heródes király idejében, ime bölcsek érkeztek napkeletről Jeruzsálembe, és ezt kérdezték, hol van a zsidók királya, aki most született? Mert láttuk az ő csillagát, amikor feltűnt, és eljöttünk, hogy imádjuk őt. Amikor ezt Heródes király meghallotta, nyugtalanság fogta el, és vele együtt az egész Jeruzsálemet. Összehívatta a nép valamennyi főpapját és írástudóját, és megkérdezte tőlük, hol kell megszületnie a Krisztusnak. Azok ezt mondták neki, a júdeai Betlehemben, mert így írta meg a próféta. Te pedig Betlehem, Júda földje, semmiképpen sem vagy a legjelentéktelenebb Júda fejedelmi városai között, mert fejedelem származik belőled, aki legeltetni fogja népemet, Izraelt. Ekkor Heródes titokban hívatta a bölcseket, pontosan megkérdezte tőlük, a csillag feltűnésének idejét, majd elküldte őket Betlehembe, és ezt mondta: menjetek el, szerezzetek pontos értesüléseket a gyermekről, mihelyt pedig megtaláljátok, adjátok tudtomra, hogy én is elmenjek, és imádjam őt. Miután meghallották a királyt, elindultak, és ima a csillag, amelyet láttak feltűnésekor, előttük ment, amíg meg nem érkeztek, s akkor megállt afölött a hely fölött, ahol a gyermek volt. Amikor meglátták a csillagot, igen nagy volt az örömük, bementek a házba, meglátták a gyermeket anyjával, Máriával, és leborulva imádták őt. Kinyitották kincses ládáikat, és ajándékokat adtak neki, aranyat, tömjént és mirhát. Mivel azonban kijelentést kaptak álomban, hogy ne menjenek vissza Heródeshez, más úton tértek vissza hazájukba. Kedves testvérek az Úr Jézus Krisztusban, egy nagyon rövid, mégis nagyon tömör bibliai történet van előttünk, egy része annak, amit a Biblia leír Jézus születésének a körülményeiről. Nem sokat ír le, összesen két evangéliumban találunk születéstörténetet. Az egyik az a Máté evangélium, amiből most olvastam, a másik pedig a Lukács evangélium. Úgy gondoljuk, hogy a Márk evangéliuma, a négy közül az született meg először, ott nincs születéstörténet. Miért nincs? Hát azért, mert az, ami igazán megérintette az első gyülekezeteket, Jézus Krisztus halála, feltámadása, mennybe menetele után, a Szentlélek kitöltetése után létrejött Jeruzsálembe az első gyülekezet, és aztán utána Kis-Ázsiában a többi, amit legtöbbször hallgattak, az maga Jézusnak a kereszt halála és az értünk hozott áldozata volt. És aztán a történetek, aminek a szemtanúi voltak azok, akik továbbadták, leginkább az apostolok, de a többi tanítvány is, akik ott voltak Jézus körül, tudjuk, hogy nem csak 12-en voltak, hanem voltak tágabb körök is. Ők voltak azok, akik ezt továbbadták, elmondták azoknak, akik összegyűltek a gyülekezetben, és így ismerték meg ezt a történetet. A Jézus születésének a történetét azonban nagy valószínűséggel igazából csak a családtagok ismerték. Hiszen Mária, József és azok, akik körülötte voltak, keresztelő János Lukács evangéliumába az ő születés története is benne van. Keresztelő János már nem élt, mire az első gyülekezetek létrejöttek, tehát a családtagok ismerhették, és ekkor, viszonylag később, a Krisztus hívő, tehát Jézust messiásnak tekintő családtagok voltak azok, akik ezt elmondták, és így kerülhetett leírásra Máté és Lukács evangéliumában is. Három dologot szeretnék kiemelni ezzel az igével kapcsolatban. Az egyik arról szól, hogy nagyon sok minden rakódik rá erre a történetre két évezred alatt. A másik arról szól, hogy milyen erősen gyökerezik ez a Máté szerinti történet a múltban, és a harmadik pedig arra próbál választ keresni, reménység szerint találni is, amit kérdeznek a napkeleti bölcsek, amikor Jeruzsálembe érkeznek, hol van a zsidók királya, aki most született. Tartok néhány hittanórát, régebben többet, most kevesebbet, és bizony, amikor ezt a történetet mesélem, akkor a gyerekek mindig szeretnének beleszólni. És sokan ismerik ezt a történetet, biztos az itt levő gyerekek is ismerik ezt a történetet, ám az a tapasztalat, hogy a legtöbben nem a Bibliából ismerik, hanem mindenféle iskolai műsorokból, játékokból, ilyen folklór elemekkel van felhabosítva ez a történet. Nagyon szép önmagában is, de csomó minden van. Vitatkozni szoktak velem a gyerekek. Mondom, hogy napkeleti bölcsek jöttek. Három királyok voltak. Mondom, nem. Napkeleti bölcsek jöttek. Nem, három királyok voltak. Aztán utána mondom, hogy nem is tudjuk, hogy hányan voltak, de tudjuk, hárman voltak. Tehát ezek ilyen aranyos dolgok. Sok minden rárakódott erre. Ugye hallottuk a történetet, nem akarom most kikérdezni a szülőktől, hogy pontosan mit is hallottunk, de biztos mindenki jól figyelt. Hallottuk a történetet, nincsen szó királyokról, és azt sem mondja a történet, hogy hányan voltak. Nincs is ennek igazából jelentősége. Persze az, ami a régi dolgokban ott van, az szívesen, amit sokszor elmondunk, az szívesen színezzük ki, vagy hát ugye itt is ott van, amikor eljátszották, az emberek megpróbálták hozzá képzelni azokat a dolgokat, amiket megéltek. Ugye ismerjük a betlehemeseket, hát ott is én emlékszem gyerekkoromból olyanra, hogy ott van valami főpásztor, az mindig rászól a többiekre, hát majd holnap meghallgatjuk a Lukács szerinti történetet, 10-kor kezdünk, ott nincs ilyen, hogy főpásztor meg rászól a többiekre, kicsit egyszerűbb azért az a helyzet. Tehát, hogy ki van színezve egy kicsit, és hát igazából ebben a dologban valahol ott van az az ünnepnek az érdekessége, hogy hát milyen ünnep is van. Milyen ünnep is van? Az ünnep is, a mi karácsonyunk is körülbelül úgy néz ki, mint ez a kiszínezett történet. A mi karácsonyunk is úgy néz ki, emlékszem, úgy örülök, hogy ilyen sokan vagyunk egyébként, mindenkinek örülök, pont az jutott eszembe ma, hogy el kellett mennem az egyik boltba, és nem találtam még parkolóhelyet sem, annyian voltak a boltba. Pont az eszembe jut, mondom, a templomba is ennyien lesznek majd? Nem tudom. Szóval annyi fajta ünnep van, nem csak mostanra gondolok, hanem a holnapi napra is, amikor majd úrvacsorázunk. Szóval, hogy annyi fajta ünnep van, amit mind karácsonynak hívják, van, aki egyenesen visszarángatta a fenyő ünnep elnevezést, ugye ez volt az a történet, amikor a diktatúrában úgy gondolták, hogy leradírozzák ezt a kereszténységet, és a karácsonyt fenyő ünnepre cserélik, hát haszontalan próbálkozás volt, mert a kereszténység marad, de hát sokaknak ez ragad be. Szóval a érdekes, hogy sokfajta ünnep van, sok minden ráragadt. De vajon ott van a bibliai kijelentés, hogy mi arra figyelünk? Az a fontos, ami ott benne van? Az a fontos, hogy a világ megváltója született meg? Az a fontos, hogy az életünk megváltozhat, hogy a kárhozat helyett az örök életre megyünk? Az a fontos, hogy Isten gyermekeivé lettünk Jézus Krisztus által? Jelen van ez a mi ünnepeinkben? Vagy csak a sallangokról szól? A csomó dolog nagyon jó. Tehát én nagyon szeretem a fát, gyönyörű, mindig büszke vagyok a csillaghegyi karácsonyfára itt a templomban. A testvérek mindig nagyon nagy műgonddal választják ki és díszítik fel, meg az asztalra gyönyörűek a díszek, és ez biztos otthon is így van minden ebben az időben, meg sok finomság kerül az asztalra. Ezekkel semmi baj nincsen. Csak a kérdés az, hogy csak ennyi? Vagy tudjuk, hogy ez miért van? Valahogy így jártunk ezzel a karácsonnyal is, mint ahogy a karácsonyi történettel. Jönnek a szépen felöltözött három királyok, ugye a vers óta tudjuk, hogy az egyik még Szerecsent király is. Szóval, hogy ezek olyan dolgok, amelyek úgy körülveszik az egészet, de közben a lényeg. A lényeg ott van. Vajon onnan indulunk el mi magunk, a magunk életének a mindennapjaiba, ami a Bibliából van, és kicsit ugorjunk túl az ünnepen. Hogyan látjuk a világot? Úgy, ahogy megtanultuk? Ahogy mondják a többiek, ahogy a média sugallja? Hogyan éljük az életünket? Hogyan rakjuk össze az értékrendünket? Ahogyan kaptuk másoktól, ahogyan tanították az iskolában, ahogy mindenki gondolja, vagy mivel hívő keresztjének vagyunk, azt kérdezzük először, mit gondol erről Isten? Szerintem, akik Isten gyermekei, nekik az a dolguk, hogy ezt az utat kövessék. Hát ennyit a ünnepről. A második, hogy a gyökerekkel olyan erősen kapaszkodik ez a történet a múltba, hogy ezt egyszerűen nem lehet kikerülni. Ugye Máté evangéliuma azt szokták mondani, hogy eleve is olyan, amelyik azoknak íródott, akik vagy akkor éppen még zsidók, vagy keresztjének voltak, vagy most már keresztjének, de korábban zsidók voltak. Ugye tudjuk, hogy a legelején a kereszténységnek, mivel Jézus is zsidó volt, meg az összes apostol, mindenki zsidó volt. Egy idő múlva pedig, ugye a zsinagógákból kilépett a főleg Pál apostol nyomán, de nem csak az ő nyomán, csak ezt ismerjük talán a legjobban, a kereszténység a hellénista világba először, meg Rómában a birodalom középpontjába, a hétköznapokba, és amikor ott kilépett, akkor már kevésbé lett annyira fontos, hogy mik is ezek a gyökerek. Lukács úgy tárja elénk a megváltót, azt akarja elmondani az akkori olvasó számára, hogy ő a világ megváltója. Igaz, ő a világ megváltója, de az is igaz, hogy ő Izrael megígért messiása, ő a Krisztus. És a Máté evangélium ezt nagyon fontosnak tartja és hangsúlyozza, és mindig visszautal arra, egészen megdöbbentő módon, hogy az Ószövetségben hogyan írták meg azt, ami bekövetkezik. Képzeljék el a testvérek, kicsit menjünk előre, virágvasárnap. Virágvasárnapi történet talán előttünk van, Jézus megérkezik Jeruzsálembe, hoznak egy szamarat a csikójával együtt, Jézus ráül a szamára, felső ruhát ráterítik, és örvendeznek körülötte, akik ott vannak, meg akik ismerik, hogy kicsoda ő. Ez a történet nem egy váratlan esemény, ez előre meg volt írva az Ószövetségben, hogy szamárháton fog a Messiás bevonulni Jeruzsálembe. Az, hogy keresztre feszítették, előre meg volt írva az Ószövetségben. Sőt, itt a történetben is van egy ilyen fordulat a történetben is, és talán pont ez az egyik középpontja, hogy napkeleti bölcsek meglátják a csillagot. Ez a csillag, ez egy központi része, nekem különösen is közel áll a szívemhez ez a történet a csillag miatt. Egyrészt, mert ez egy csillaghegy. Olyan jó, nem? Pont csillaghegyen vagyunk. Nem akármilyen csillaghegyen, és ugye a testvérek azok elhatározták, aztán utána megjavítgatták, hogy a mi csillagunk az világít éjszaka. Tudják a testvérek, hogy mi világít? Mert ennek a csillagnak az a dolga, hogy az Úr Jézushoz vezesse az embereket. Ennek a templomnak az a feladata, hogy az embereket az Úr Jézushoz vezesse, hogy a megváltót megismerjék. Szóval megjelenik egy csillag, nem ez a világítós csillag, ami a tornyunkon van, hanem egy igazi az égen, és a napkeleti bölcsek összerakják, nem tudom, hogy csinálták, nem akarom ezt megmagyarázni, mert nem értek a csillagászathoz, összerakják, hogy megszületett a zsidók királya, aki a világ megváltója. És mivel ez akkora dolog számukra akkora dolog számunkra is, hogy elmennek Betlehembe, mert meg akarják nézni. Ha ez pont az ő életükben történt, akkor ott akarnak lenni. Egyébként ez ott van mindig az embereknek a életében, hogyha történik valami, ami az én életemben történik, az ott akarok lenni, meg akarom nézni. Hát nem mindig a Jézussal kapcsolatos dolgokat, hanem van, aki a futballvilágbajnokságot, nem bántásként, engem nem érdekel a futball, nem irigylem őket, de valami mindig van, ami izgalmas. Van, amit én is meg akartam nézni, van, amit sikerült is. Van, amit nem. De nem ez a lényeg. A lényeg az, hogy ők úgy gondolják, hogy ez egy olyan dolog, amiben ők kivételezettek, különleges helyzetben vannak, elmehetnek. És a világ megváltóját a saját szemükkel láthatják. Elindulnak, a csillag vezeti őket, Jeruzsálembe érkeznek. Jeruzsálembe Heródes uralkodik, aki hát azért sok jót is lehet róla mondani, még több rosszat. És amikor megérkeznek, kérdezik, hogy hol van a zsidók királya, aki most született. Azt olvassuk, hogy felbojdulás van, mert nem tudják, hogy most akkor egy új trónkövetelő jelent meg, Heródes is erre gondol. Ugye Jézus dávidi származására utalnak itt dolgok majd, ő meg nem zsidó, még csak nem is igazán zsidó, úgyhogy nem tetszik neki ez a történet. És amikor megérkeznek Heródeshez, azért nem lehettek akárkik, akik érkeztek, mert nem tudom, hogy vajon a gyakori királyhoz hogy lehetett bejutni. Nem tudom, hogyha én bejelentkeznék most mondjuk valamelyik államfőhöz, legyen az király vagy bárki, beengednének-e? Gyanúm, hogy nem. Van, akit beengednének, engem nem. Az a gyanú. Nem baj, nem is akarok, de őket beengedték, szóba álltak velük, tekintélyes emberek lehettek. Hol van a zsidók királya, aki most született, kérdezték. És Heródes egyébként tudta, hogy kihez kell fordulni. Gyertek írástudók, nem írni tudtak az írástudók, az írásokat ismerték, a szentírásokat. Gyertek írástudók, hát mondjátok meg, lehet azt tudni, hogy hol kell megszületni a messiásnak? Hát persze, fölcsapták volna, hogyha ilyen csapós biblia lett volna, nem könyvtekercs, a Mikeás könyvét, és ott elolvasták azt, amit hallottunk mi is, hogy bizony az efratai Betlehemben fog megszületni a messiás. Ugye mi, akik jártak hittanra, és legalább negyedikesek, azok voltak már, azok tudják, hogy ugye Dávidnak a városa, akinek az apja Isai, meg már tanulták talán a Rut történetét is, az lehet, hogy csak ötödikben van, bocsánat, nem negyedikben van. Tehát a Rut, köszönöm a bólogatást. Tehát tanulták a Rut történetét is, ahol ugye a Rut története végén ott van, hogy kinek az utódja a Isai, Óbéd Isai, és aztán utána pedig majd Dávid hogyan és honnan származik. És ők ezt tudták, hogy Dávid az, aki a Dávidnak az utódja lesz a messiás. Szóval oda van írva az efratai Betlehembe. Kapaszkodik a múltba, kapaszkodik az előzményekbe ez a történet. Nem önmagában áll, hanem Istennek az eleve elhatározása alapján zajlanak az események az első karácsonykor. Arra gondoltam, hogy mi meg beleestünk abba a hibába, hogy a múltat végképp el kell törölni. Mintha ma kezdődne minden. Mintha minden ma kezdődne, mintha nem lenne tegnap, mintha nem jöttünk volna sehonnan. Imádom a református templomainkat. Van egy csomó nagyon régi református templom, gyönyörűek. Mind arról beszélnek, hogy az őseink itt éltek, és itt hittek, itt cselekedtek. Nem csak református templomok, vannak katolikus templomok is, régiek, újak. Mind arról beszélnek, hogy van múltunk ezen a világon. Mégpedig Krisztussal együtt levő múltunk. Gyökerezünk a múltba. A nagyszüleink, a szüleink. Azért választottam egyébként ezt az éneket, a dicsőség mennyben az Istennek, mert és azt éreztem, hogy ezt a legtöbben ezt is ismerik, mert azért, hogyha valaki valaha gyerekkorában, felnőttek közül volt templomba karácsonykor, az elhangzott. Ez ott van benne, azoknak a régi időknek a hangulata. Gyökerezünk a múltban. Vagy azt gondoljuk, hogy mi többet tudunk, mi okosabbak vagyunk, mint hogy nekünk már nincsen szükségünk az Istenre. Mi már tudunk az Isten nélkül is élni. Mi már nem olyanok vagyunk, akik mindent meg tudunk oldani. Nem volt elég a figyelmeztetés, járvány, háború. Milyen törékeny az ember. Vajon valóban ilyen okosak és ilyen ügyesek és ilyen bölcsek vagyunk ebben a világban? Valaki azt írta, nem olyan régen, hogy hát milyen furcsa világ ez, már lassan ki kellene belőle venni azt, hogy az Úr Jézus meghalt, értünk, mert az ma már nem illik, nem tetszik a mai embereknek. Jaj, testvérek, milyen szörnyű háború zajlik most. Pont olyan, mint eddig bármikor. És közben vannak, akik ennek tapsolnak. Mi változott meg? Miben lettünk volna mások? Miben kifinomult ez az emberiség, aki már Krisztusról sem akar meg megváltóról hallani? A Biblia, az gyökerezik a múltban. Minden gyökerezik a múltban. Amikor véget ér az apostolok cselekedeteiről írott könyv, elkezdődik az egyház történet. A kérdés csak az, hogy mi benne vagyunk-e? Kapcsolódunk-e a múlthoz? És akarunk-e múltat teremteni a jövőnek? Kiknek? A gyermekeinknek. Mit tanítunk? Érdemes a Krisztusért annyi áldozatot hozni, hogyha már megváltott, hogy akkor őt követem? Mit teszek azért? Milyen példát mutatok a gyermekeimnek abban, hogy Isten gyermeke vagyok? Hogy ez mennyit ér nekem? Valamit? Semmit? Gyökerezünk a múltban? Múltat adunk a jövőnek? Mire fognak emlékezni a mi gyermekeink? Nekik egyszer. Majd mond valamit ez a dicsőség mennyben az Istennek? Mond valamit a te benned bíztunk elejétől fogva? Mond valamit a csillag? Azon múlik, mit teszünk? Azon múlik, mit fektetünk ebbe bele? Mit fektettek ti bele, meg mit fektetünk mi ebbe bele? Ez így van. Nincsen másik lehetőség. És amit elvesztegettünk, azt nem lehet visszacsinálni. Hol van a zsidók királya? Ez a harmadik. Feleségem rászólt, hogy rövid legyek, mert hideg a templom. Hol van a zsidók királya? Hol van most a zsidók királya, aki most született? Meg akarták találni a napkeleti bölcsek. Mi meg akarjuk találni? Vajon hol van most a zsidók királya? Megelégszünk azzal, hogy Jézuska? Vagy hol van most a zsidók királya? Mondjam, hogy hol van? Fent van a mennyben. Az atya jobbján ül. Onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Fent van a mennyben, mindenható Isten. De vajon egyszerre a Szentlélek által itt van az életünkben? Itt van a szívünkben? Itt van a mindennapjainkban? Hol van a zsidók királya, aki ma született? Elkísér bennünket az imádságainkba? Elkísér a mindennapjainkba, meg a vasárnapjainkba? Olyan jó, hogy a zsidók királya, aki ma született, megengedte nekünk, hogy itt ünnepeljünk. Hogy örüljünk, hogy együtt legyünk, és neki hálát adjunk. Azt szeretném, hogyha a zsidók királya velünk lenne. Hogyha nem csak most, hanem minden napon. Hogyha mi akarnánk, hogy kísérjen bennünket. Mi is döntenénk mellette. Ő döntött mellettünk, mert eljött ebbe a világba. Csak annyi a dolgunk, hogy kövessük őt. Hogy ragaszkodjunk hozzá. Ez a ti döntésetek, meg az én döntésem. Ez a mi döntésünk. Hozzátartozunk? Olyanok vagyunk, mint a tanítványai? Hív bennünket, hogy kövessük őt. Kedves testvérek, ez az ünnep a tiétek. Ez az ünnep azoké, akik Krisztuséi. Ez az ünnep azoké, akik neki adnak hálát, akit őt dicsőítik. Akik azt mondják, hogy dicsőség mennyben az Istennek. Ez a mi ünnepünk. Hála legyen érte Istennek. Amen. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk, Köszönjük, hogy te türelmes Isten vagy, aki nem feledkeztél meg a tieidről, nem feledkeztél meg azokról, a pásztorokról, akik várták, hogy megjelenjen a Messiás. Nem feledkeztél meg azokról, akik elesettek voltak és reménytelenek. Hiszük, hogy ma sem feledkezel meg azokról, akiket elhívtál és kiválasztottál, hogy ebben a világban legyünk a követőid. Köszönjük, hogy ünnepünk lehet. Köszönjük, hogy vannak örömök. És olyan jó tudni, Urunk, hogy a nehézségek között, meg a megpróbáltatásokban, meg a kihívásokban, meg a reménytelen helyzetekben, meg az elesettségeinkben, hibáinkban és bűneinkben, hiányosságainkban, ott is ott vagy velünk, és nem hagysz magunkra. Hiszük, hogy egészen a tieid vagyunk. Kérünk, áld meg az ünnepünket, áld meg az életünket, szeretteinket, őrizd meg a békességet, szerez nekünk, bennünk békességet, s add legyen ez a békesség az egész világé. Urunk, így könyörgünk, nem csak egyedül, hanem minden keresztjénnel együtt, mindenkivel együtt, aki a te nevedet ezekben a napokban, az egész világon segítségül hívja. Együtt a választottakkal, akiket te hívtál el. Kérünk, hogy őrizd meg minket, légy segítségünkre, tarts meg a te kegyelmedben, gyógyítsd meg a betegeinket, vigasztald a gyászolókat, és légy kegyelmes mindazokhoz, akik hozzád fordulnak. Az Úr Jézus Krisztusért kérünk, Atyánk, hallgasd meg az imádságunkat. Amen. Kedves testvérek, Máté evangéliumában mondta el Jézus azt az imádságot, amit mi most együtt felállva mondjunk el közösen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozás lehetőségét, tudva a jókedvű adakozót szereti az Isten. Ezt az adakozást majd kimenetelkor tudjuk megtenni. És köszönjük a érkezett adományokat. Hirdetem az alkalmainkat, most csak kettőt, holnap után 10 órakor úrvacsorás istentiszteletre hívjuk a testvéreket. Így beférünk, mint most. Úgyhogy szeretettel várunk mindenkit. Ünnepi Isten tiszteletekre. Hadd emeljem ki az iratmissziós asztalnak a lehetőségeit, Calvin kalendárium, azaz egyházunknak az előző évről szóló évkönyve, a Biblia olvasó kalauz, januártól el lehet kezdeni ennek a segítségével, vagy folytatni a Biblia olvasást, vannak bibliáink, énekeskönyvek, illetve néhány gyermekbiblia is maradt még, a Calvin kiadónak a gyermekbibliája. Szeretettel ajánlom mindezeket. Az iratmissziós asztalnál lehet egyébként nálunk bármit, egyházfenntartói hozzájárulást, adományokat, bármit befizetni is. Mi történik most, ami szokott a tervek szerint? Először is fogunk énekelni egy záró éneket, ami az áhítat, istentisztelet záró éneke. Utána a gyermekek és fiatalok műsora éneke következik, illetve majd azt követően némi ajándékot is szeretnénk adni, és utána együtt énekeljük majd a Csendes éj című éneket. Elvileg a legtöbb énekeskönyvnek így a hátuljába be van ragasztva a szövege. Jó, tehát ezt így zárul, de az a legvégén, és a legvégén még egy áldás is fog következni, amit én fogok mondani, és utána pedig szeretnék majd elköszönni a testvérektől, hogy majd ezt engedjék meg, hogy kijöjjek. Tehát most akkor először a záró éneket énekeljük. Ez a 327. már megkezdett ének, annak a hátralevő második, harmadik és negyedik versei, az életnek szent ura, dicsőség királya, itt fekszik a jászol mélyén nagy szegényem.
Családi Imre, karácsonyfája. A karácsony akkor szép, hogyha fehér hóba lép, nem is sárba latyakba, ropog a hó alatta. Hegyek hátán zöld fenyő, kismadárnak pihenő, búcsúzik a madártól, őzikétől elpártól. Beszegődik, beáll csak, szép karácsony fájának, derét havát lerázza, álcsillogva, szikrázva. Ahány csengő csendüljön, ahány gyerek örüljön, ahány gyertya mindig jön, karácsonyi szépségben.
Füle Lajos, öröm. Karácsony van, gyönyörű ünnep a mai, minden ablakban fenyők fénycsillagai. Aranydió, mogyoró, csillagva köszön, de a legszebb nem fán, hanem bennem van, és ez az öröm. Lélekgyümölcse, csodás karácsonyék, ez a belső ragyogás enyém és a tiéd, és mindenkié, aki a gyermekre tekint, aki tudja ki fia, s térdet hajt megint.
Turmezei Erzsébet, jön a megváltó. Jön a megváltó, meleggel, fénnyel tölti be házunk. Csak jól vigyázzunk, hogy észrevétlen, el ne haladjon, s itt ne maradjunk mi a sötétben. Szép karácsonyfa nem elég nékem, nem elég semmi. Jön a megváltó, őt magát vágyom szívembe venni. Olyan lesz akkor, mintha minden nap karácsony lenne. Puha jászolként vár a szívem rád, Végy Uram Jézus lakozás benne.
Pastor.
Tóth Árpád Ferenc, ugye hallott szavam? Karácsony van, kis Jézusom, ugye hallott szavam? Segíts nekem, hogy még jobban ismerhessem magam. Segíts, hogy a testvéremnek jó testvére legyek. Szeretetem tőled kapjam, és hogy szeressenek. Segíts, hogy a szüleimnek jó gyermeke legyek, megérthessem a világot és az embereket. Boros Gergely bölcsek, Kelet mágusai tényleg bölcsek voltak, Jézus jászolához örömmel indultak. Ma is az a világ legbölcsebb embere, ki felkeresi őt, s együtt marad vele.
Fa karácsony, ezüst dió zöld ágon, csilingelő csengettyű, a fenyőfa gyönyörű, csillagszóró gyertyafény, a fenyőfa ünnepén.
Lágyan hull a hó, némán nyugszik a tó, hólepel az utakon, Jézus jön, örülj nagyon.
Éjszaka anya, száll a világla, puszta házunk, félve vigyázunk, villastunk az éjszakában, alszik nyájunk. Csillagnéző nagy magányban válunk, válunk.
Ady Endre karácsony, harang csendül, ének zendül, messze zsong a hála ének, az én kedves kis falumba karácsonykor magába száll minden lélek. Minden ember szeretettel borul földre imádkozni, az én kedves kis falumban a messiás boldogságot szokott hozni. A templomban hosszú sorban indulnak el ifjak vének, az én kedves kis falumban hálát adnak a magasság Istenének. mintha itt lenn a nagy Isten szent kegyelmes ugnaszálna, az én kedves kisfalumban minden szívben csak szeretet lakik máma. Bántja lelkem a nagyváros durva zaja, de jó volna ünnepelni odahaza, de jó volna tiszta szívvel úgy, mint régen fohászkodni, de jó volna megnyugodni, de jó volna mindent elfeledni, de jó volna játszadozó gyermek lenni, tiszta szívvel, igaz hittel a világgal kibékülni, szeretetben üdvözölni. Ha ez a szép reggel igaz hitté válna, ó, de nagy boldogság szállna a világra. Ez a gyarló ember, ember lenne újra, talizmánja lenne a szomorú útra. Golgota nem volna ez a földi élet, egy erő hatná át a nagy mindenséget. Nem volna más vallás, nem volna csak ennyi. Imádni az Istent, s egymást szeretni. Karácsonyi reggel, ha valóra válna, igazi boldogság szállna a világra.
Kedves testvérek, először is hadd köszönjem meg a műsort, az énekeket, a verseket a gyerekeknek is, a fiataloknak is, ott különösen azoknak is, akik jöttek még támogatni a projektet. Köszönöm, nem, az előbb Makrai Kis Balázs, igen, még itt voltam, amikor idejöttem, igen, Makrai Kis Balázsnak, hogy a fiataloknak segített, illetve hát tanította az éneket, meg vezette, meg buzdította őket, nekik meg a bátorságukat, hogy jöttek, énekeltek, és most itt a mindenki gyönyörűségére elénekelték ezt a szép éneket mindenkinek, természetesen a gyerekeknek ugyanígy. Köszönöm azoknak, akik előkészítették és gyakorolták ezeket az énekeket. Még Anikó néni is benne volt, mert ő választotta a verseket, de ő most nem tudott itt lenni. Köszönjük a szolgálatot. Igazából most én állok itt, de nem én szoktam. Ez egy különleges ünnep, mert különbözik az eddigi 17 ünneptől, amit itt töltöttem karácsonykor, mert ilyenkor a főgondnokunk Veres Sándor szokott ide kijönni. Ő köszöni meg a műsort, ő köszönti, bátorítja a gyerekeket, azokat, akik ebbe együttműködtek, de most ő nem tud közöttünk lenni, valószínűleg online igen, reménység szerint, innen is szeretettel köszöntjük, egy nehéz műtét után gyógyul, az Úristen adjon neki minél előbb jó egészséget, és hozza vissza közénk, és neki is innen kívánunk áldott ünnepeket a közösség tagjaiként. Ilyenkor azt szokott még elhangozni, és hadd mondjam én is, hogy ha valaki van a gyerekek között, aki szívesen elmondana egy verset, vagy elénekelne egy verset, így műsoron kívül utána, amit tanult a karácsonyhoz kapcsolódva természetesen, azt szeretettel várjuk. Amíg bátorságot nyernek, addig szeretném elmondani, hogy a gyülekezetünkben az istentisztelettel párhuzamosan minden vasárnap, legközelebb január 8-án gyermekisten tisztelet van, együtt kezdünk itt a templomban a szülőkkel, akkor a szülőket általában rám bízzák a gyerekek, én itt vigyázok rájuk, ők pedig a gyülekezeti teremben tudnak maguk is a saját érdeklődésüknek megfelelően bibliai történeteket megismerni. Egyedül nem tudnak jönni a gyerekek a gyerekisten tiszteletre, hadd buzdítsam a szülőket, hogy hozzák őket. Akkor az van még hátra, hogy bátorítsunk mindenkit, hogy jöjjön ki és mondjon verset vagy énekeljen. Láttam, hogy valakik indultak volna talán, nem tudom, hogy ki az, aki szíve... Igen, igen, és már is.
Karácsonynak éjszakáján, Jézus születése napján, örüljetek, örvendjetek, a kis Jézus megszületett. Jézus ágyán nincsen paplan, jaj de fázik, jaj ne tatlan, hogy lehetne bundácskája, elveszett a báránykája.
Köszönjük szépen. Nem tudom, a szülők közül valaki valamikor szerepelt itt a műsorban? Valamikor? Szerintem az apuka biztos, hogy szerepelt itt valamikor még gyerekkorába. Úgyhogy nagyon szépen folytatódott most ez a hagyomány. Ki az, aki még? Kicsit nagyobbak is jöhetnek, hogyha... Ó, gyertek!
Ójaj, ójaj, üdvözítő, bátályás ült, már az idő. Törd át az ég, zárt ajtaját, vár a világ, sóvárg varád.
Betlehem városában, karácsonyi féltájban, megszületett Jézus barmoknak jászjában. Mellette Mária, a szenvedő anya, mellette Mária, a szenvedő anya. Míg a rossz emberek is azzal fenyegették, kis Jézus megszületik, keresztfára feszítik. Szép pávák reptesnek, kis Jézuska felett, és úgy örvendeznek, kis Jézus megszületett. Ha én páva volnék, jobb reggel fekelnék, folyóvízre mennék, folyóvízet innék, szárnyam csatogtatnám, szép tollam hullatnám, szárnyam csatogtatnám, szép tollam hullatnám. Árva lányok szednék, bokrétába kötnék, és az Úr Jézusnak sírhalmára tennék.
Hol van a következő énekes versmondó? Úgy látszik, hogy ők még gondolkodnak. Hát ezek szerint, amíg gondolkodnak, addig szeretettel kérem, hogy presbiterek jelentkezzenek, akik itt vannak. 1, 2, 3. Ugyanis most az következik, hogy a gyermekeknek egy kis csomagot készítettünk, akik nézik az Instagram oldalát a gyülekezetnek, azok látták, hogy hogyan, mert már az is nyilvánosságra került. Úgyhogy szeretettel kérem a presbitereket, hogy ezt a kis ajándékot osszák szét a gyermekek között.
Van, egyet kérek szépen, mert az egyik szereplő csak azért, mert nagyobb bacska kimaradt. Még mögött, ott is van alatt.
Jó, azt is kihívom.
Jó, köszönöm.
ez az utolsó.
Jaj, de jó. Megvan egy. Jó, köszi szépen. Odaadom, én megigazítom a mikrofon. Marad még?
Ott van.
Kedves testvérek, tudom, hogy ez a gyerekeknek a legunalmasabb része az egészben, de mégis azért ezt is ki kell pipálnunk minden évben. Remélem, hogy mindenki kapott. Van olyan valaki, aki kimaradt esetleg valami furcsa módon, aki mondjuk tavaly konfirmált, de még beszámíthatjuk, hogy kicsit gyerek, nem? Vagy tavaly előtt, nem? Nem? A többieket már azt nem tudjuk gyereknek beszámítani, de köszönjük szépen. Köszönjük szépen, és a segítséget is. Áldott ünnepet kívánok mindenkinek innen is, a gyülekezet presbitériuma nevében. Szeretettel várjuk a testvéreket a ünnepi istentiszteleteken, az úrvacsorás alkalmakkor. Legközelebb gyermekistentiszteletet 8-án fogunk tartani a gyülekezeti teremben. Ami még következik, hogy el fogjuk énekelni a csendesét. Keressék ki a testvérek, mert kevés fénnyel énekeljük, hogy érvényesüljön a gyönyörű karácsonyfánk, illetve utána majd szeretnék mindenkitől elköszönni, és mindenkinek személyesen is köszönni áldott ünnepeket. Akkor így vagyunk most az áldás után lesz az elköszönés, arra majd kicsit felállunk, kicsit üljenek le, és úgy tudok kimenni. Tehát a csendeség kezdetű éneket énekeljük. Nincs mindegyikben benne, de a legtöbbnek a hátuljában ott van. Thank you. áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet. Amen.